Bektasz kertjének virágai. A 15. század vége felé, hogy az ozmán félhold állandó helyet vert magának Európa csillagzatai közt, élt a török birodalomban egy jámbor dervis, akit neveztek Hadzsi Bektasznak. Ahogy a megalapult birodalom túlömlő hadseregei elárazták a körülfekvő keresztjén tartományokat, Hadzsi Bektasz mindenütt járt a diadalmas hadseregekkel, időközben pedig koldulgatott az országban, és alkalmas összegpénzt kiharácsolt a török nagyoktól, vagy a zsákmány osztályt pazarló katonáktól. Mire való volt a jámbor dervisnek-e sok pénzt összegyűjteni és fárasztani magát a fekete tengertől az adriai tengerig, holott elülhetne naphosszat a Kába ajtajában, mi a próféta sírjára nyomtatott kőnek neves, ott hosszú olvasójáról számlálhatná allak 9 tulajdonságait, ami nem igen fáradtságos munka, s kapna érte az arándokoktól ételt, italt és gazdag alamisnát. Hadzsi Bektasz nagy munkát vállalt magára, a török hadseregekkel együtt járva, midőn azok valamely keresztjén hadsereget megleptek, midőn a lakosságot levágták, s a foglyokat szőrkötelekre fűzték. A dervis odavegyült a vérengző hadak közé, s ha meglátta, hogy valamely vad baskír vagy kurd csatár az elhajtott anyja után síró gyermeket a falhoz vágni készül, megfogá kezét, elvevé tőle a gyermeket, palastjával betakarta, megcsókolgatás elvivé magával, és így ment elébb tovább, úgyhogy néha egész csoport gyermeket vitt el magával, kik mind hosszú lebernyek palástja alá voltak bújthatva, ahol nem bánthatta őket senki. Sőt, gyakran még pólyázott csecsemőt is hozott ölében. Azzal ugyan szerették volna tudni, hogy mire megy. Később kihirdette, hogy valaki egy fogoly gyermeket visz neki, fejenként mindegyikért egy ezüst dínárt ad. Az ugyan kevés pénz, de mikor a gyermek félének éppen nincsen ára, a vásáron az embernek is csak a nagyja kelendő. Számtalan gyermeket hordtak össze a jámbor dervisnek. Ő azokat mind elhordta magával, Drinápoly mellett fekvő mecsetjébe. A népek nevették, s azzal gúnyolták, hogy tán kertet csinál belőlük. Hadzsi Bektasz elfogadá a gúncs, neveszi a gyermekeket Bektasz kertje virágainak, s ezt a nevet a késő századok is fenntarták. A fiatal csemetéket, kik közül a legidősebbek 6-7 évesek lehettek, Hadzsi éveken át nevelte fáradatlanul, megtanítá őket az Alkoránra, megismerteté velük a ma mennyei gyönyöröket, miket a próféta az igaz hitben elhunytaknak ígér, s amellett hozzászoktatá őket a földi sanyarúságokhoz. Legtöbben a gyermekek közül nem ismertek sem apát, sem anyát. Aki ismerte is, elfeledte, mire felnőtt, semmi családi szeretet nem köté őket a világhoz. De annál több egymáshoz, ők csak társaikat tanulták szeretni, s valamennyi egy apát ismert az öreg Bektaszt. Az ő szava szent volt előttük. Amellett erős munka, folytonos fegyvergyakorlás, úszás, birkózás között teltek le napjaik. 12 éves ifjú már képes volt közülük megküzdeni más felnőtt férfiakkal, és serdült korában egy-egy Sámson volt mindegyik. Ez időben sok veszteséget szenvedtek az ozmálik a keresztjének fegyverei által. Főerejük jobbára lovasságból állott, mert a töménytelen gyalog gyülevészből 10 sem tett egyet az európai rendes páncélos tömegbe zárt gyalog hadsorok előtt. Svárak ostromainál csak arra volt jó, hogy a sánc árkokat hulláival betemesse az utána jövő vitézebbek előtt. Ekkor, mint egy varázsszóra, egy kisdett gyalogcsapat jelent meg a harcmezőn. Öltözetük egészen különböző a többiekétől, fejükön magas, előre görbülő kuka. Lengő fekete kakastollakkal, dolmányuk hímzéstelen kék szövet, salaváriaik csak térdig értek. Azon alul az egész lábszár fedetlen, minden fegyverzetük egyedül egy széles görbekard. Ellentétben a többi török hadakkal, akik annyi féle fegyvert hordtak magukon, mintha 10 kézzel kellene hadakozniuk. Senki sem ismerte a fiúkat, mind ifjak voltak még, nem keveredtek a többi csapatok közé, nem vették magukat alá a főhadvezérnek, s nem kértek zsoldot senkitől, hanem a legelső ütközetben megmutatták, hogy kicsodák. Egy várat kellene megostromolni, melyet széles folyón vize védett elől. Az idegen ifjúk fogai közé szorítva széles kardjaikat, átúztak a vizen, tűzben, lángban felhatoltak a bástyákra, s a legelső lófarkas félholdat ők tűzték ki a toronyba. Ezek voltak Bektász kertjének virágai. Az első csatában meg volt alapítva a vén dervis által nevelt ifjú csapat híre, és míg a második hadjárat elé került, akkora már Hadzsi Bektász számtalan kolostor főnöke volt, melyeknek alárendelt papjait Bektász szerzeteseknek nevezték, és ezek alakítottak egyenesen a szultán parancsára elfogott keresztény gyerekekből egy új gyalog hadsereget. Ezek voltak a Jeni Cserék új katonák, mely név később Janicsárokká alakult. De még századok múlva is, ha büszkeséggel akart szólni a Jancsár bajnok, magát Bektász kertje virágának nevezte. Sok dicső név virágzott fel századok lefolyt alatt a kertben. A szultánok hatalma az ő vállaikon nyugodott, s ha ők lerázták a szultánt vállaikról, le kellett annak esni onnan. Amilyen erős szolgái, olyan erős zsarnokai voltak az uralkodónak. Vitézségük gyakran aratott győzelmet, de nyakasságuk számtalanszor eltépte a már kész diadalt. Hatalmuk nőttével elbízottságuk is nőtt. Nem a szultánok, nem a vezérek parancsoltak többé nekik, hanem ők a szultánoknak és vezéreknek. S ha fellázadt odzsá kitűzték az Atmeidánon az üstöket, az endülésük jeleit, remegve kérdezik a szerályban, mivel kívánják azokat megtölteni, s könnyebben lélegzett az egész díván, ha az volt a felelet, hogy arannyal, s nem az volt, hogy vérrel, a vezérek vérével. S midőn a nagy bejrám után kioszták a piláfot, megrakva a veszélyes üstöket a végzet viselő rizskásás juhússal, remegve nézett szét a szultán, mint fogják azt elkölteni a méltóságos janicsárok.
Ha muhun elkapkodták, az örömjel volt, de ha csak finnyásan nyúltak hozzá, ekkor futott a szultán szerájába, és bezárkózott háremhölgyei közé. Mert bizonyos volt, hogy a janicsár urak neheztelnek, s jó volt, ha a neheztelésüket csak azáltal érezteték, hogy aznap egy-egy városnegyedet hamuvá égettek. Két szultán akará veszélyes kétélű fegyvert ketté törni, amely ahány sebet ütött kívül annyit vágott az ország belsején. De a janicsárok bűvszerű hatalma annyira bele volt már a nép lelkébe szőve, oltva, hogy mindkét uralkodó elveszett a merész kísérletben. Ozmán szultánt a szerályból hurcolták elő, és hátrafelé fordított arccal sánta szamárra ülteték, úgy hordozák végig a városon. S végre bezárták a fatális hét toronyba, amelyben a török uralkodók és rokonaik szoktak, elfeledve, elevenen eltemetve meghalni. Második Mahmud atya Szelim pedig a lázadók kard csapásai alatt hunyt el, és az a kard még éles volt, s azok a kezek még erősek, amelyek őt megölték, amidőn fia a trónon ült, mely egy szultán alatt sem ingadozott annyira, mint ő alatta. A hatalmas janicsár hadtest csak bűneiben, csak nagyszerű hibáiban élt még ekkor, a régi dicsőség nem lett többé új. Egy század óta folyvást csorbát szenvedtek fegyvereik az európai rendszeres hadtudomány túlnyomó összecsapásai alatt. Bektász kertjének virágait nagyon megviselék az idők. A dicsőség hímes szírmai lehullottak már róluk, csak a tövisek maradtak még meg. Ezek sem voltak pedig többé a vitéz csipkebokor tövisei, melyek a kert határait ellenség betörésétől védik, hanem a csalán tüskéi, melyek a gyomláló kertész kezeit összecsipkedik. Semmi vagyon, semmi élet nem volt tőlük többé biztos. A szultán maga a legveszélyesebb helyen volt, midőn trónján ült, s a vezérek, az ország legfőbb hivatalnokai minden nap remeghettek életükért. A janicsárok zajgása egy örökké visszatérő betegség volt az ország minden ereiben, mely mérges kelevényekkel tetézte az egykor hatalmas birodalmat. A díván tanácskozásai az ő ordításaik alatt történtek, és a félelem más tanácsot adott a kupoly teremben ülő palota uraknak, mint a meggyőződés. A janicsárok fenyegetései kényszeríték Mahmudot Alibasát fegyverrel támadni meg, s íme időn Ali lángba borítá az országot, akkor felszólítá a szultán a janicsárokat, hogy siessenek az ellenséget leküzdeni, s ők azt felelték, hogy nem tartoznak másként harcolni, mintha a szultán maga vezeti őket. Ehelyett Sztambul falai közt kezdtek háborút. Valahányszor egy vesztett csata híre érkezett a fővárosba, a janicsárok mindannyiszor a védtelen görögöket rohanták meg, s ezerenként gyilkolák le. Távol Ázsiából, az ország legvadabb vidékeiről előjöttek a bektász papok, s halált pusztulást hirdettek a mecsetekben a görögök fejére, s maguk ragadták kezükbe a fáklyát, úgy rohantak az őrjöngő janicsárok élén. Bujukdere és Péra és Galata ellen, mely városnegyedeket a görögök lakták, s minden nap döngeték buzogányaikkal a szeráj kapuit, új meg új halál ítéleteket követelve a hét toronyba zárt fogoly görögök ellen. A szultán hivatalnokai remegve írták alá a követelt ítéleteket, és százanként hullott az áldozat, s midőn az orosz követ, Stroganov tiltakozott a mészárlások ellen, az ő palotájára rohantak a janicsárok, s ajtaján, ablakain belövöldöztek. Ez lett később csírája azon hosszú háborúnak, amely megrendíti a birodalmat, de melynek a janicsárok kezdetét sem érhették meg. Mahmud a császári palota tetejéről nézte a pusztulást, Sztambulnak és birodalmának pusztulását, és nem látott segít sehonnan, nem látott semmit, mint őseinek szomorú példáját és birodalma elenyésztét, és midőn első szülötte a 8 éves Abdul Medzsid fejét simogatá, elgondolá magában, ez már nem fog trónon ülni, ez már nem lesz uralkodó, amiként ősei voltak. Nem fog parancsolni a félvilágnak, mint Omár minden utódai, hanem bújdosni fog a világban. Idegen népek szolgája, amiként bújdosott a világban Jem, akit századok előtt elűztek. Milyen szomorú a szultán élete. Mit ér, ha a föld paradicsomai nyitva vannak előtte, ha maga az életbe van zárva? Mit ér neki Istennek lenni, ha nem lehet ember? A szultán sohasem ismeri testvéreit. Korán még gyermekéveikben elzárják az utóbb szülötteket a hét toronyba. Az első szülött velük nem találkozhatik, hanem ha a trón lépcsőjén, midőn a lázadó janicsárok kihoznak egyet a börtönből, hogy őt zárják be helyette, s amaszt emeljék a trónra. A szultánnak nem lehet neje, csak kedvenc női vannak, százan, ezeren, amennyit akar, s köztük csak az a különbség, amit némely nő szépsége, vagy a vakeset, mely gyermekkel áldja meg hoz számukra. És egyik sem tartatik jobbnak, mint a másik, és egynek sem hivatása, hogy férjét szeresse. Elég, ha gyönyörrel szolgál neki. Ha aggodalma, ha bánata van a padisahnak, senki sincs körüle, akivel azt közölje. Úgy járhat végig háremében, mintha egy üvegkertben járna. Melynek virágai mind olyan szépek, mind olyan mosolygók, de miknek hiába mondja el bánatát, aggodalmait, mert nem értik, mert nem törődnek vele. Stán, ha azt mondaná nekik, hogy a világ négy részéből hatalmas ellenségek jönnek Sztambul ellen, még itt-ott egy-egy vágyó sóhajt is hallana. Ki feledni nem tudott, egy-egy rablott szűz lehet ott. Titkos örömmel gondol arra a boldog órára, midőn megzördül a kéz a háremajtón, mely annak zárjait feltöri, s visszaadja a szép napvilágos szabadságot. Szolga alázat nem egyéb, mely a nagy úr előtt érdel, félelem nem szeretet, amely őt fogadja. Kihez forduljon hát, midőn az ő szívét is körülfogja azon szorongó indulat, mely a hatalmasokkal tudatja, hogy ők is csak emberek. A félelem. Egyetlen öröme volt Mahmudnak, 8 éves fia. Ezt nagyanyja neveltes, még akkor alig 40 éves szultána, Valideh, egy Franciaországban nevelt európai műveltségű hölgy. Kihez az ifjú herceg nagyon ragaszkodik, s tőle nyeré, mindazon vágyakat és nemes ösztönöket, miknek befolyása alatt 30 évvel később új élet támadt Törökországban. A szultán, a Valideh úgy akarta unokáját nevelni, hogy az egykor méltán foglalhasson helyet Európa többi uralkodói között. Korszerű ismeretek nemesebb elvek magvait ültetés szívébe, és gyakran elhallgatá a szultán kisfia bölcs beszédeit, amint ő térdein ringatás, míg arca mosolygott reá, szíve aggódva dobogott, nehogy valaki odakün megtudja azt. Az ótörök párt minden szavára figyelt a szultánnak, s jobban kellett félni egy Bektász szerzetes mutatójától, mint a legjobb görög hős fegyveres kezétől. Ha valaki megtalálta volna tudni az ulémák közül, hogy az ifjú trónörökös más könyvek tudományaira hallgat, mint az Alkoránéra, amelyben minden világi bölcsesség benne foglaltatik, képesek lettek volna a janicsárokat a szeráj ellen lázítani, és megölni az uralkodót és gyermekét. Még nagyon friss emlékezetben volt Szidi Ahmed emléke, ki a fő ulémák egyike, a Szófia mecset imámja volt, és midőn a közelebbi években Katalin cárné seregei és diplomatái csatát csatára nyertek az ozmánoktól, mind a harcmezőn, mind a szerződések terén. Szerencsétlen imám azt tanácsolá a dívánban, hogy a keresztjének fortéjainak kiismerése véget tanulmányozni kellene a török diplomatáknak a Bibliát. Akként okoskodván, hogy valamint a mozlemin bölcsek mind a hadviselése, mind a státus bölcse lett le, az Alkoránból szedik tudományaikat, hasonlóul a keresztjének a Bibliából tanulják azt, és ennek ismeretével a keresztjének minden tudománya elsajátítható. De tanácsért kecserűen meglakolt a jó akaratú uléma, mert száműzetet kioszba, és ott csekélyvédség miatt rangjából letétetve, mint hogy ulémát fegyverrel kivégezni nem szabad, az ottani basa által nagy kőmozsárba tétetett, és úgy zúzatott össze félelmes intésül mindenkinek, akinek eszébe jutna, bár csak egy követ is megmozdítani a régi ozmán alkotmányból.